De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Kegyelem néked és békesség, néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 372. dicséretünknek első-második versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Az Efézusi Levél 6. részéből az első 3 verset. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, melyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, a keresztség az különösképpen kötelez bennünket egy más típusú szülő-gyermek kapcsolatra, és hát fordítva is igaz, amit felolvastam, ugye gyermek-szülő kapcsolatra is, hiszen egyéb irányban minden szülő gyermek is, és ugye a gyermekek is aztán növésbe lesznek, és egyre értelmesebbek, inkább partnerei a nevelőnek. Hát kisgyermekként a szülő jön először. Ti apák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket. Mióta iskolánk van, tudunk egyet mást a gyermekbántalmazásról, vagy a rettegő gyermekekről, akik rettegnek, amikor haza kell menni. Miért is viselkedik deviánsan a gyermek? Mögé kell nézni, hogy nincs-e emögött valami ilyen tragikus helyzet. Mit mond, neveljétek az Úr tanítása szerint. És aztán a másik, ha utána kutatunk ennek a szónak, ugye a pedagógia görögből jön, és a tanítás, vagy nevelés inkább, a paideia szó, amiből jön ugye paideu mai, nevelni, tanítani, ennek a gyökerébe bármilyen döbbenetes, és ez a szó van, hogy megütés. Hát az ókorban ilyen egyszerűen neveltek, hogy dur. Na most azért nem egészen így van ez. Nagy lépés a kereszténység a maga idején. Ugye Jézus teljes mértékben elveti ezt a fajta nevelést, ő csak áld és nem üt. Ugye? De ez azért nem tudott ilyen radikálisan átmenni még a őskeresztény gyülekezetbe se, de a korintusi levélben már, ha utána járunk, most csak a végeredményeket mondom, már a kisgyermeket is szentnek mondja az Isten gyülekezetének, a közösségnek, a Krisztus test részének tekinti. A gyerek nem a szülő tulajdona, nem tehet vele azt, amit akar, hanem az isteni, a szentek közösségének a tagja. De hát ez egy óriási előrelépés és áttörés ahhoz a szemlélethez képest, amit az ókorban bármikor megtettek, hogyha gyereket úgy megverték, hogy meghalt, nem történt semmi. Nem tekintették embernek még a kicsit. Tehát a pedagógia az már nem csak ütés azóta. Viszont ott van már az Ószövetségben, és ugye, hogy kérdezd meg atyádat, majd elbeszéli, véneidet majd elmondják, tudnék az Úr nagy történetét. Tehát ott van a szülőnek a feladata, hogy közben tanítsa a gyermeket, az Úr tanítása szerint nevelje, mondja el a történeteket. Ez a szülő felelőssége, másképpen érvénytelen ez az első rész. Ugye, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. Akkor tud a gyermek az Úrban engedelmeskedni, ha ismeri az Urat. Tehát ha nem tanítottak neki semmit, akkor honnan tudja? Itt az önként való engedelmesség szava van. Tehát nem a kényszerítés, nem az ütésekkel való kényszerítésről beszél, hanem azt, hogy engedelmeskedjük pedig önként az Úrban, mert megtanultam Jézus történeteiben, vagy az atyák történeteiben a helyes normákat és viselkedést. Az engedelmesség azt mondta, hogy ráhallgatni, hogyha szó szerint fordítom az akkúó, ugye az akusztika az ismerős, a hüppakúvat meg odahallgatni, ráhallgatni, és akkor közben, ha ráhallgat, engedelmeskedik is. Mire hallgat? Hát van-e, mire ráhallgatni? Tehát kölcsönös ez a dolog, győzze meg hitelesen az elmondott ige által. De nagyon fontos ez is, amit mond tovább, hogy a másik fele, az ötödik parancsolat, ígéret fűződik, jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön, melyet az Úr, a te Istened áld néked. Ugye a gyermek szülő tisztelete, engedelmesség, ez nem pusztán tekintélyelvi alapon való belátás, hanem annak a fölfedezése, mint már pedzettünk az elején, hogy egy közösségnek, egy családnak, nemzetségnek, népnek és egyháznak a tagja vagyok. Ez az, amit úgy hiszünk, vagy úgy nevezünk, hogy szülőföld, vagy haza, otthon. Tudjuk, hogy az egészséges lélek az legalább 3-4 generációs tudattal kell, hogy bírjon, legalább a nagymamáig, ugye, ha már a dédi nincs meg, de akkor is. Ugye az Isten népéhez való tartozásnál pedig a szellemi ősök százai vannak mögöttünk. Micsoda lehetőség megtanítani a gyereknek, hogy ő ennek a közösségnek a része, és abba beletagolódik. Ugye, meg kell rá tanítani a kisgyermeket az Úrban, hogy az Isten áldása legyen rajta ezáltal, és amikor elpecsételi az ő lelke a keresztségben, akkor ebbe iktatja bele ezt a gyermeket. Isten áldja meg őt, és áldja meg azokat, akikre rábízatott. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők-keresztszülők fogadalomtételét. Kérem, hogy tessenek ide fáradni az Úrasztalához. Úgy. Te is gyere csak nyugodtan, odálljál be az a mellé. Úgy. Jó, és akkor most megkérdezem, először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a kisgyermekért, hálát adunk azért, hogy egészséges, hálát adunk azért, hogy ahová született a te akaratodból, ott szeretik, várják, és mindent megtesznek azért, hogy növekedjen, hogy nevelődjön, hogy kibontakozzon az ő személyisége, testi, lelki, fizikai valósága. De azt is tudjuk, hogy mindehhez a te gondviselő szereteted és a te megváltó szereteted szükséges. Hadd kérjünk téged arra, hogy munkálkodj ennek a kisgyermeknek az életébe, ígéreted szerint. Köszönjük, hogy az első nagy lépés most megtörténik, amikor nyilvánvalóvá teszed mindenki előtt, hogy ez a gyermek a tiéd és a te pecsétedet hordja. Így kérünk, szenteld meg őt ebben a sákramentumban. Amen. Na, kérem szépen. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, keressük ki a 376. dicséretünket. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével, 4 verse van, azt énekeljük el.
Ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istennek igéjét, amely hozzánk szól az első korintusbeli gyülekezethez írt levél 12. fejezetéből, a 12. verstől a 27. versig eképpen.
Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel ittattattunk meg. mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való-e azért, és ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való-é azért. Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Pedig most az Isten elhelyezte a tagokat, a testben egyenként mindeniknek, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebbek tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük, de az Isten szerkeszté egybe a testet, az alávalónak nagyobb tisztességet adván. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag vele, együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint.
Az Úr tegye áldottá az ő igéjének meghallását, megértését, szívünk befogadását, feleletképpen fennállva imádkozzunk Istenünkhöz, Szent Ágoston pünkösdi könyörgésével. Te lélegezz bennem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, azt akarjam. Te parancsolj nekem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, mindig azt tegyem. Te hívogass engem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts meg engem, Szent Lélek Isten, hogy ami szent, hűséggel megvédjem. Te őriz engem, Szent Lélek Isten, hogy szent kegyelmed el ne veszítsem. Amen. Énekeljük a 377. dicséretünk első versét, Szent Lélek védj körül bennünket. Hallgassuk meg Isten igéjét, melyet az apostolok cselekedeteinek könyvének második fejezetéből a 42. verstől a 47. versig olvasok közöttetek az első gyülekezetről. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, én nagyon szeretek ajándékot kapni, ezt lehet rólam tudni. Pont ezért nagy lelkesedéssel várom a különböző ünnepeket, amikor fennáll a lehetőség, hogy esetleg valamilyen ajándékot fogok kapni. Akár azt is mondhatnám, hogy a valódi gyermeki türetmetlenség van még mindig bennem ilyenkor, és így várom a nagy napokat. Tudom azt, hogy jobb adni, mint kapni, de azért én kapni is nagyon szeretek. Szeretem a meglepetés örömét, az előzetes titkolózásokat, a feszült hallgatózásokat, amikor a másiknak egy-egy fél mondatából kell kitalálni, hogy na mi is lesz az a nagy meglepetés, hogy a szomszéd szobába hallgatózni, hogy az én meglepetésemet tervezik, és vajon egy-egy szót el tudok-e csípni belőle. És aztán jön az ajándékozás pillanata, végre, ezt várom a legjobban. Éppen pár hete került szóba egy régi emlékem, egy karácsonyi pillanat, amikor hát ugyanezzel a lelkesedéssel vártam, hogy vajon mit fogok kapni, és a nagymamám, azt hiszem ő is ugyanilyen lelkesedéssel várt, hogy vajon mit szólok az ajándékához, és amikor kibontottam, találtam benne egy ágyneműt. Hát én igazán csalódott voltam. Most ezzel mit fogok kezdeni? Nem tudom, hogy a nagymamám volt-e csalódottabb, vagy én, mert ő meg arra számított, hogy majd mennyire fogok neki örülni. Azt hiszem, többünknek lehet hasonló történet, amikor valami furcsaságot kapott, vagy olyan dolgot, aminek nem igazán örült. Egy ismerősöm szokta mindig mesélni, hogy gyerekkorában ő egy teknősbéke alakú hamutálat kapott, nem tudott vele mit kezdeni. Hát vannak ilyen helyzetek, amikor az ajándékozó szíve minden vágya ellenére sem tud igazán tökéletes ajándékot adni. Nem tudom, hogy pontosan milyen is ez a tökéletes ajándék, de talán valami olyasmi, ami úgy átmozgat, ami megváltoztat. Akár egy kicsi szinten is az életemet, ami nem csak pár percig van hatással rám, hanem napokig tudunk neki örülni, ami igazán eltalálja az érdeklődési körünkhöz, ami megy az egyéniségünkhez, amire minden nap szívesen gondolunk, és azt mondjuk, hogy na igen, ez egy igazán jó ajándék volt, milyen jó, hogy ezt megkaptam. Mindig, mikor felveszünk, vagy elmegyünk előtte, akkor a másikra gondolunk, és azt mondjuk, hogy ez hiányzott az életemből, és milyen jó, hogy ezt találta meg. Talán mi magunk nem is vágytunk erre az ajándékra, de milyen jó, hogy pont ezt kaptam, mert pont ezt kellett nekem. Ez az, amire szükségem volt. Ez az a pillanat, amit itt Péter is, vagy Pál apostol a felolvasott igében, tehát itt az apostolok cselekedeteiben láthatunk, ez a pillanat, amikor ezt a tökéletes ajándékot megkapják, és erről beszél, hogy a tökéletes életüket átmozgató, átformáló ajándékról nem is tudták, hogy erre van szükségük, de mégis az életüknek egy átmozgatója, egy szerves része lett. Megérinti őket a Szentlélek. Ők kapják ezt a tökéletes ajándékot, a tanítványok, legyen bátorságuk kiállni és szólni, és ebből alakulhat meg az első gyülekezet, amiről a mai igénk is szólt. Nézzük meg közelebbről ezt az ajándékot, hogy milyen ajándékról is beszél, és hogy miért fontos ez nekünk ma. Ezt mondja, tiétek az ígéret és gyermekeiteké. Hát az ígéret nem csak az akkori zsidóknak szólt, hanem ugyanúgy nekünk is szól ma. És ez az ígéret az, hogy a Szent Lelket nem csak akkor, abban a pillanatban az apostolok kiválasztottainak küldte el az Isten. Nem csak ők kapták meg a Szent Lelket, hanem ugyanúgy nekünk is szól ez. Ugyanúgy mi is megkaphatjuk a Szent Lélek ajándékát, a mi életünknek is szerves része lehet. És a Szent Lélek jelenléte az életünkben több mindenben is meglátszódik. Szinte minden részét átszövi az életünknek. Pénteken tartottunk egy vírasztást, amiben pont ezt a kérdést jártuk körül, hogy a Szentlélek hogyan van jelen az életünkben. Hát itt 4 másfél órás blokkon keresztül néztük ezt meg, hogy én ebből csak egyetlen egy részt szeretnék kiemelni, hogy a Szentlélek közösséget teremt az emberekkel. Megkapták ezt a tökéletes ajándékot, a Szent Lelket, és ezáltal a közösség ajándékát. Mint látni fogjuk, tényleg ez volt a tökéletes ajándék számunkra is minden tekintetben. Ahogy már a tegnapi prédikációban is előkerült, az ige szíven találta az embereket. És amikor az embert megérinti az Isten szava, az Isten igéje, akkor valami megváltozik, akkor valami más lesz. És ennek az isteni érintésnek egyik következménye az volt, hogy közösségbe és gyülekezetbe szerveztem ezeket a megtért embereket. Nézzük meg, hogy milyen közösséget is kaptak, milyen volt az ő közösségük. Azt olvassuk, hogy először is közösségben voltak a megtapasztalásokban. Hát mi is kovácsol jobban össze egy közösséget, mint valami szokatlannak vagy furcsának, a közösen való átélése és megélése, egy közös titok, egy közös élmény, valami, ami mindenkinek nagyon sokat jelent. Valami, ami elszakíthatatlanul köt össze benneteket. És bármikor találkoztok, egy valamiről már biztosan tudtok egymással beszélni, vagy ha nem is beszélni, de csak kajánul összemosolyogni, hogy te is tudod, én is tudom, összetartozunk. Van egy közös titkunk, egy közös élményünk. Azt olvassuk, hogy az egybegyűlt közösség sok csodának és jelnek volt a tanúja, hogy félreérthetetlen jeleket láttak, amelyek mindannyiukat megállították egy pillanatra. És mennyire jó az, hogy mindezeket nem egyedül kellett átélniük, és nekünk is. Mindezeket a jeleket, amik az életünkben történnek és csodák, nem egyedül kell átélnünk, hanem közösségbe vihetjük ezeket a megtörtént csodákat. Gondoljunk csak bele, hogy amikor történik velünk valami nagyszerű vagy különleges, akkor benne van az emberben, hogy alig várja a pillanatot, hogy valakivel meg tudja osztani ezt az élményét, hogy valakinek el tudja mesélni azt, hogy mi történt vele, milyen csodálatos élménye volt, és mekkora a különbség, amikor egy olyan embernek beszéljük el, aki soha semmi hasonlót még csak át sem élt, és nem is hallott róla, meghallgat bennünket, de nem tud igazán hozzászólni. Vagy aközött, hogyha olyannak meséljük el, aki már látott, tapasztalt, hallott hasonló dolgokról, mennyivel másabb ez. Ekkora ajándék, amikor a velem megtörtént dolgokat meg tudom osztani a másikkal. El tudom neki mondani, hogy engem megérintett az Isten. Az én életemben ezt a csodát tette az Isten. És a másik érti, hogy miről van szó. És ezért jó a gyülekezet, ezért jó a közösség, hiszen ezeket a csodákat és jeleket meg lehet osztani egymással. Ilyen csodák lehetnek gyülekezetünk életében évről évre a konfirmandusok, akár a gyerekek, de akár a tegnapi felnőtt konfirmációra is gondolok. Ilyen csodák, amelyeket közösen látunk, a gyógyulások is. Amikor egy-egy testvérünk hosszú időre eltűnik a templompadokból betegség miatt, majd aztán egyszer csak újra feltűnik, és újra itt van hétről hétre közöttünk, és azt látjuk, hogy igen, az Isten őt meggyógyította, és visszahozta a közösségünkbe. Micsoda óriási ajándék, ennek az ereje. Vagy annak az ereje, hogy az egyik testvérünkkel megjelenik egy családtagja, aki eddig a templom közelébe se jött, és látjuk azt, hogy igen, az Isten munkálkodik az ő családjukban, az ő életükben is. Óriási ereje és megtapasztalása van ennek. Vagy mondok még egyet, ez a gyülekezet régóta vágyott egy iskolára, és megkapta ezt az iskolát, megkapta a csodát. Együtt megtapasztalhatta a gyülekezet azt, hogy ha imádkozunk, annak hatása van, és az Isten cselekszik a mi gyülekezetünk életében is. Micsoda megtapasztalás ez. Sokan mondják manapság, hogy ma már nincsenek is csodák, ma már nem történnek jelek, de vannak az életünkben. Nagyon sok jel van, és csoda az életünkben. És a közösségben mind megláthatjuk ezeket. Akár arra is gondolhatunk, amikor családok régóta várják az áldást, és aztán hirtelen megkapják. Vagy ellenfelek, akik eddig nem álltak szóba egymással, hirtelen megbékélnek egymással, és rájönnek, hogy inkább mégiscsak megbékélnek. Ezek mind-mind az Isten szent lelkének munkája és csodái. És itt ez a tökéletes ajándék, amiről beszéltem. A közösségnek a csodálatos ereje, amelyet a Szentlélek művel bennünk. Ez tapasztalható meg ebben. Adjunk hálát a közösségért, hogy ezeket mind-mind együtt tapasztalhatjuk meg, és ezáltal egymás történetei alapján növekedhet a mi hitünk is. Aztán másodszor láttuk azt is az igében, hogy ez az első gyülekezet közösségben volt egymással lelkiekben is. Nem csak megtapasztalásokban, hanem lelkiekben. Mit jelent közösségben lenni lelkileg valakivel? Nagyon jól fejezi ki magát itt a Szentírás. Azt mondja, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak jelen. ami azt jelöli, hogy a szívük egy helyen volt, hogy a cél az egy, ami felé haladtak. Egy úton, egy akarattal mentek. Hát nem tökéletes ajándék ez? Nem kell egyedül menni, hiszen vannak mellettünk, akár a mellettünk ülőre a templompadban is nézhetünk, hogy igen, mi egy cél felé haladunk, mi egy irányba megyünk. Mekkora ajándék ez, hogy nem egyedül keresem az utamat ebben a világban, ahol mindenki lehetőségeket, útmutatásokat, életcélokat próbál ránk tukmálni, de én tudom, hogy merre megyek, és biztos vagyok ebben, és nem egyedül megyek ebbe az irányba. Közös cél, közös akarat. Ez az igerész jutott eszembe, hogyha egy akarattal kértek, megadja nektek az én mennyei atyám, mondja Jézus. És itt mindig felmerül az a kérdés, hogy hát jó, de kinek az akaratát kérjük? Az én akaratomat kérjük? A másik akaratát kérjük? A lelkész akaratát kérjük? Kinek az akarata legyen az, amiben egyek vagyunk, egyet értünk, és ezt imádkozzuk, hogy valóban megkapjuk azt a mennyei atyánktól. És abban oldódik fel ez a kérdés, hogy az Isten akaratát kell keresni. És pont ettől csodálatos a gyülekezet, a közösség, mert úgy lehet igazán egy szívvel odaállni, egy cél és egy akarat mögé, hogy ez nem az én akaratom, de nem is a másik akarata, nem is egy kompromisszum, amivel belegyömözköltünk mindannyiunknak az akaratait és vágyait, hanem az Isten akaratában egyesülünk, és akkor nincsenek lemondások, nincsenek kompromisszumok, emellé mindenki teljes szívvel oda tud állni. Így lehet az, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal, egy közös célban egyesül a gyülekezet, és ezt követi, világosan megy e felé. És így minden tag megtalálja ebben a helyét, ahogy a korintusi levélben is olvastuk, mert ugye mindannyian tagok vagyunk a Krisztus gyülekezetében, de a Krisztus a fő. Az ő akarata az, amit követünk. Arra megyünk, amerre ő mondja. Ki ne vágyna erre? Erre, hogy kísérjenek bennünket az úton, legyenek mellettünk, legyen egy fix cél, ami világos előttünk. De talán a lelki közösség még egy picit ennél is több. Sokszor látom azt, hogy sok gyülekezetben jártam, hogy látszólag minden rendben van a gyülekezetekben, de hogyha jól megnézzük, azért mégiscsak vannak is ellenszegülések, feszültségek, törésvonalak, ahol egy picit megtörik ez az idilli közösség, amiről itt beszéltünk. Tehát az a közösség, ahol egy szívvel és egy lélekkel vannak jelen, oda ezek nem férnek bele, ott ezeknek nincsenek helye. Az egyik ilyen döbbenetes megtapasztalásom az volt, hogy az egyik gyülekezetben a szolgáló asszonyokat úgy kellett beosztani a különböző szeretett vendégségekre, hogy volt két csoport, és szét voltak válogatva, hogy ki kivel nem beszél, és akkor azok, akik nem beszélnek egymással, vagy nem szeretik egymást, vagy valami óriási konfliktusuk van, ami nem tudnak tovább lépni, akkor azok ne kerüljenek egy helyre, mert akkor ott nem munka lesz, nem szolgálat lesz, hanem csak veszekedés, hát akkor vegyük szét őket. Teljesen megdöbbenve állok egyébként a mai napig e felett, hogy egy gyülekezet, ahol egy cél és egy akarat van, ott nincsenek ilyen helyzetek, hiszen a Szentlélek képessé tud tenni bennünket, hogy ne csak mindig magunk felé nézzünk, hanem egy picit a másik felé is nyissunk, és rendezzük ezeket a dolgokat. Hát sokat kell még tanulnunk az első gyülekezettől. De a Szentlélek ez a csoda, hogy képessé tud bennünket tenni. És együtt utazunk, együtt megyünk az Isten felé. De a lelki közösség még egy picit több ebben. Magában rejti a másikra való odafigyelést is. Azt, hogy észreveszem, hogyha valami problémája van a másiknak. Észrevesszük-e mi magunk, hogyha közösségünk egyik tagjának valami krízis van az életében. Mennyire tudunk egymásra odafigyelni, vagy valóban csak a saját gondolataink kötnek le bennünket. Hiszen egy test vagyunk, egy testbe tartozunk, mindannyian tagok vagyunk, tudunk egymás nehézségeiről. És hogyha tudunk és a másik nehézségeiről, ez a következő lépés, hogy hogyan állunk ehhez hozzá, egy megvetésre, hogy hát igen, én megmondtam, hogy ha ezt csinálod, akkor így lesz. De ha még meg is mondtuk, hogy így lesz, akkor is a másik mellé odaállni, segítőkészséggel, figyelemmel. Hiszen mint egy közösségnek a tagjai, egymásért is felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk a közösségünk tagjaiért. És erre a Szentlélek tehet érzékenyé bennünket mások iránt, hogy hol van az, ahol nekünk segítenünk kell. a másik életében. Aztán még egy fontos lépése ennek az, hogy ha valaki esetleg megpróbálna az Isten útjáról mégiscsak letérni, közösségünk van egy megtartó ereje, hogy azt mondjuk, hogy hát ebben a kanyarban inkább ne fordulj le, hanem gyere velünk tovább. A közösségnek ez is óriási ajándék, és tökéletes ajándék, hogyha elkacsingatnánk, eltérnénk az Isten útjától, az Isten akaratától, akkor megtart bennünket, és azt mondja, hogy hát tudod, hogy nem ez az irány, hát gyere velünk tovább erre. Mekkora tökéletes ajándék egy közösség, ami szeretettel figyelmeztet bennünket az elhajlásainkra, hogy merre is kell menni. Szeretettel gondol a gondjainkra, imádságban hordozza azokra. Mekkora ajándék, ezért is mondom, hogy tökéletes ajándék a Szentlélek általi közösség. És ez teljesedik ki, csúcsosodik ki az úrvacsorában, és ahol aztán közösen éljük meg azt, a lelkileg való közösség, hogy mindannyian az Isten előtt állunk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten mindenkinek megbocsát. Megbocsát nekem, és megbocsát a másiknak is. Tökéletes ajándék ez a Szentlélek. Aztán harmadszor látjuk azt ebben az igében, hogy közösséget vállaltak egymással áldozatunkban is. Azt látjuk, hogy észrevették, hogy ki az, aki szükséget szenved, nem csak lelkileg, hanem anyagilag is. Igazi közösség voltak, azt látjuk, hogy a vagyonukat megosztották, képesek voltak legyőzni az emberi szív önzését, és mindenüket odaadni, ezzel a jövőjüket, a biztonságukat is feladni, és szétosztani. Milyen különleges ez. És nem is akárhogyan osztották szét, hanem azt olvasjuk, hogy szükség szerint, akinek éppen szüksége volt rá, az kapott ebből. Édesanyám mondta sokszor, hogy nem testvériesen kell megosztozni, hanem igazságosan. Na, valami ilyesmi van itt is, hogy nem azt kapott, aki a legtöbb feladatot vállalta, vagy a leginkább szeretett ember volt a gyülekezetben, hanem az, akinek szüksége volt rá, az kapott ebből. Aztán emellett ez a gyülekezet feltűnően aktív is. Nem elég, hogy a vagyonukat megosztották egymással, de látszik az is, hogy az áldozat másban is megjelenik, hiszen idejüket, energiájukat, életüket áldozzák egymásra és az Istenre. Látszik, hogy nem szalmaláng volt az ő megtérésük, hiszen minden nap összejöttek, minden nap egy-két órát együtt töltöttek. Mennyire elképzelhetetlen ez a mi mai világunkban, hogy minden nap összejöjjünk, és 2-3 órát akár együtt töltsünk a rohanó világunkban. Pedig ha azt látjuk, nekik sem lehetett könnyebb a mindennapi betevőért való küzdelem, mégis megtették, mégis tudtak az életükből áldozni. Ez az, amikor a Szentlélek átformál bennünket, és a prioritások mások lesznek az életünkben. Megérezték azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeret, mit jelent az, hogy közösséget ad számunkra, mit jelent az, hogy mi Krisztushoz találtunk. Megtalálták, ami hiányzott az életükből. Láthattuk tehát azt a mai délelőttöm, hogy a Szentlélek mennyire tökéletes ajándék volt számunkra, hogy itt 3 lépésben. Az első az, hogy ebben a közösségben, amiben egyek vagyunk, egy testnek tagjai, teljesen új formában ismerkedhetünk meg. Egy olyan ajándékot kaptunk, amely valóban egy olyan közösség, amely szerető, elfogadó, Istennel járó közösség. És én azt kívánom, hogy valóban mindannyiunk életében megtapasztalható legyen a közösségnek ez a megtartó eleje. Amen. Az igehirdetése feleletképpen énekeljük a 377. már elkezdett dicséretünk 2. és 3. versét, ami így kezdődik: Szentlélek, imádunk mi téged.
Thank you. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem, mondja Krisztus. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora szentségét, sákramentumát. Elénk adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. részében, 23. verssel kezdődően, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, vette a poharat, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdetik, és az ő jó téteményét kínálják számunkra. Szól és int az apostol, hogy ne méltatlanul együk és igyük az Úr testét és vérét, így vizsgáljuk meg magunkat, és járuljunk Isten elé bűnvaló imádsággal. Urunk Istenünk, sokszor nem engedtük, hogy a Szentlélek Isten teljes egészében, 100%-osan betöltse a mi életünket, hogy teljes uralma legyen a mi szívünk fölött. Sokszor nem a szeretetnek, hanem az ellenségeskedésnek engedtük, mert az izgalmasabb, mert az könnyebb volt, könnyebb, mint megbocsátani. Segíts nekünk megbocsátani másoknak, ahogyan te is megbocsátottál nekünk, Istenünk, annyi mindenért. Köszönjük és hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk, és mintha életünkben ez a hála nem mindig érződne a cselekedeteinkben, mulasztásainkban, szavunkban, gondolatainkban, Istenünk, annyi vétkünk, annyi hibánk van. Köszönjük, hogy te mégis meg akarsz bocsátani nekünk. Így kérünk, Istenünk, hogy légy jelen az életünkben. Akkor is, ha hiány voltunk a napi imádságnak, a rád gondolásnak, kétkedünk sokszor a te nagyságodban, sokszor a te lehajló szeretetedben. Istenünk, mégse távozz el tőlünk, jöjj el szívünkbe, mely annyira méltatlan lakhelyed, de mégis szeretnénk, ha jelen lennél teljes egészében az életünkben. Imádkozunk, Istenünk, mert a közösségben sem mindig voltunk méltó emberek, tagok, nem tudtunk figyelni azokra teljes egészében, akiknek szükségük van, lelki vagy fizikai szükségleteikben szűkölködnek. Urunk, adj látást, hogy ne csak nézzünk, hanem lássuk is meg az embereket, a másikat, vegyük észre, hogy a te szereteted alatt állnak ők is. Istenünk, így imádkozunk, hogy könyörülj rajtunk, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvéreim, hitünket megvallottuk a keresztség sákramentuma alkalmával. Jól lehet, hitetekben nem kételkedem, ám gyülekezetünk és anyaszentegyházunk rendtartása szerint mégis a következő kérdéseket hadd intézzem felétek, amelyekre feleljetek nyitott szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e először, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e végül, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő fiának érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hirdetem, jöjjetek immáron, minden kész, részesedjünk a szent jegyekben a megszokott módon. A gyülekezet az úrvacsora vétel alatt a 440. dicséretet, majd ha az nem elég, akkor a 459. dicséretet énekelje. keresztény testvéreim, Istennek hála, így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az utolsó vacsora után, az úri szent vacsora sákramentumával, így éltek az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, mártírjaink, és Istennek véghetetlen kegyelméből így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Krisztus kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ahogy Isten igéje hangzik, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Így senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem mindenkinek ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Így adjunk hálát Istennek az imádságban azért a kegyelemért, amelyet megtapasztalhattunk most. Hálát adunk Istenünk azért, hogy közösséget válasz velünk. Hálát adunk Istenünk azért, hogy közösségünk lehet veled. Hálásak vagyunk Istenünk, hogy egymással is közösségben lehetünk, hogy vannak emberek, vannak testvéreink az Úr Jézus Krisztusban, akikkel közösen állhatunk meg előtted. Köszönjük ezt a sok hitvallót a gyülekezetünkben, akik ide jöttek és hitvallást tettek azáltal, hogy ahogyan vették a kenyeret, tudjuk, úgy hiszik és vallják, hogy úgy töretett meg Krisztus teste, értük, én érettünk. Köszönjük Istenünk, hogy megbocsátod a bűneinket, hogy nem nézed őket, hanem szabadulást adsz nekünk. Így imádkozunk, hogy szenteltessék meg a te neved az egész életünkben, most és örökkön örökké. Amen. Kértek testvérek az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal is. Forduljunk Istenünkhöz, és imádkozzunk a mi atyánk szavaival. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a gyülekezet hirdetéseit. A mai napon keresztség sákramentumában részesítettük Árpa Lucát, Molnár Melinda, Tímea és Árpa Róbert gyermekét. Isten áldása legyen a családon, szülőkön, keresztszülőkön, testvéreken. Isten áldja meg őket. A tegnapi napon konfirmációs fogadalmat tett dr. Hanvai Csilla. Isten áldását kérjük az rá és az ő szerettei életére. Nagy alkalom ez gyülekezetünkbe a konfirmáció, és az is, amikor egy felnőtt testvérünk dönt Isten és a gyülekezet mellett. Tegnap más mellett döntöttek, tegnap volt Brockhauser Adrien és Horváth András esküvője. Isten áldása legyen az ő nem csak a házasság kötésükön, hanem egész közös életükön. Mai Isten tiszteletünkön Aszódi Délia testvérünk olvasta az igét. Köszönjük a szolgálatát, és át is adom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a ránk következő héten egy dologra figyeljünk oda, hogy szombaton 10 órakor lesz ballagás a Rózsakerti Demjén ismár református általános iskolába. Erre nem csak a gyerekeket, a szülőket, hanem a gyülekezet minden tagját is szeretettel várjuk. Az álláshirdetésünk ugye arról szól tehát, hogy továbbra is keresünk legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű keresztény testvéret, aki szívesen dolgozna egyházi környezetbe, jelentkezni nálam vagy a lelkészeknél lehet. Június 15-én, tehát a ránk következő vasárnapon az iskolánkon kívüli hittanosok tanévzárója lesz Sűrös András iskola lelkész ige hirdetésével. Június 21-én lesz egy vizitúra, amit ő hirdet.
Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni lehet feleségemnél, beosztott lelkészünknél, illetve nálam is, illetve Dávid Andrásnál, őt most nem láttam itt, tehát nálunk kettőnknél egy gyerekbarát vizitúrát tervezünk, tehát le fogunk menni Ráckevéig, és ez június 21-én szombaton lesz. Kérem, hogy iratkozzunk föl, hogyha bármi időváltozás van, időjárás probléma adódik, akkor is ugye, hogy tudjunk erről beszélni. Az egész az egésznek a költsége, a hajóbérlés, benne van a bográcsozás is, ez körülbelül 3000 forint lesz fejenként. Mindenkit szeretettel várunk, ez egy nagyon jó alkalom, és a testvérek szívére helyezem azt is, hogy ez egy jó missziós alkalom is, tehát ide lehet hívni másokat is, olyanokat, akiket szeretnénk egy kicsit bevonzani a gyülekezetbe. Mindenkinek a szívére helyezem. Kérem, hogy minél előbb jelentkezzünk erre, mert azért egy bizonyos létszám fölött indulnánk el, ugye, ahogy a hajóbérlés is, meg egyébként is, ahogy megengedi. Tehát erre kérem, hogy minél előbb jelentkezzünk. Visszaadom a szót. Köszönöm.
Június 29-énre is készüljünk. Istentisztelet után ima közösség lesz az intézményeinkért. Július 6-án a nyár közepén Kertész Ágnes barokhegedű és Borsányi Márton csembaló művész hangversenye lesz templomunkba este 6 órakor, kijáratnál van plakát is, meg szórólap is, illetve a gyülekezeti nagytáborba is lehet jelentkezni, Pap Tamásnál vagy a lelkészeknél. Készüljünk arra, hogy pályázati támogatásnak köszönhetően tudjunk támogatást adni annak, akinek anyagi problémát jelent. Ez is egy nagy alkalom arra, hogy egy kicsit generációk összekapcsolódjanak a babától a nagyszülőkig. És végül, de nem utolsó sorban, az iratterjesztést ajánlom a testvérek figyelmébe. A gyülekezetünk történetét ismertető kis kötetet, illetve azt, hogy megjelent a hírlevél, és azt is kérem, hogy vigyék magukkal, nem csak saját célra, hanem esetleg ismerősöknek, vagy a környezetünkben levő esetleg érdeklődő embereknek, hogy tudják, hogy milyenek is azok a reformátusok. Köszönöm szépen, és további áldott ünnepet mindenkinek.
Köszönjük szépen. Isten áldása legyen a gyülekezetünk életi és szolgálatán. Énekeljük záró énekként a 200. dicséret, mind a 6 rövid verszakát. A 200. dicséretünk így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben és a föld végső határáig. Így legyen. Amen.